11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa. Én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Ugye eltelt pár nap a legutóbbi bejelentkezés óta, túl vagyunk azóta mindenféle kupa, negyeddöntőn, elődöntőn. Ugye azt már tudjuk, hogy az Európa Ligában ugye Sevilla-Inter döntő lesz. A BL-ben meg majd holnap estére megtudjuk, hogy kik játsszák a döntőt, de már az biztos, hogy olyan döntő nem lesz, amire olyan nagyon sokan számítottak volna.
Így van, meg hát egy csapat biztos bejut, egy olyan csapat biztosabb bejut a döntőbe, aki még soha nem nyert.
Hát jó, de az meg volt, hogy lesz ilyen.
Így van.
Inkább az az meglep, hogy olyan csapat biztos bejut a döntőbe, amik még nem is játszott döntőt se. Mert ugye legalább az Atlético Madrid ott volt, hogy döntőt játszott, vagy hármat biztosan.
Igen.
És ugye más nem, de most már az Atlético sincs versenyben.
Hát ugye legutóbb a negyed döntők előtt jelentkeztünk, ez volt ugye a Lipcse, Atlético, Paris Saint-Germain, Atalanta, Bayern, Barcelona, Manchester City, Lyon. Nyilván most magukra a mérkőzésekre, mind a négy mérkőzésre olyan nagy részletében nem akarunk kitérni, hiszen ezek már lassan egyhetes történetek, de hát azért több találkozó is van, aminek hosszú távú és még most is tartó következményei vannak. Nyilván itt nem a Paris Saint-Germain Atalantára gondolunk, hiszen az Atalanta azért, hát nem tudom, hogy túl teljesítette, de hát azért ez a negyeddöntő szereplés, ez hatalmas fegyvertény.
Ők hát ugye és már az első 70-80 perc is az, csak aztán utána tényleg úgy tűnt, mintha kiúzták volna a dugót ebből a szegény csapatból, és gyakorlatilag amikor már le kellett hozni Papu Gomezt is, ott már baj volt.
Hát igen, ugye Iličić sem játszott, tehát az nyilván a támadó játékot jelentősen befolyásolta. De hát ők ugye már a következő, BL következő kiírásában is ott vannak. Hát azt hiszem, hogy azért olyan, nyilván az eredmény tekintve szomorúak a drukkereik, de hogyha azt nézzük, hogy mi volt ebben az elmúlt két idényben, és hogy megint BL szereplők, milyen szempontból nagy panaszra nem lehet okuk.
Meg hát a bevételi oldalt is rendbe tették.
Persze. Persze. Hát itt azért az ő büdzséjük azért nyilván nem mérhető a Paris Saint-Germainhez, de ennek fényében ezek a BL bevételek sokkal, mondjam, sokkal jelentősebbek számukra, mint mondjuk egy másik csapatnak. Illetve hát az Atletico olyan szempontból verheti a fejét a falba, hogy Simeonét mindig olyan csapat győzte le a BL-be, amiben Cristiano Ronaldo valamilyen módon szerepet kapott. Most ilyen szempontból tiszta volt az út, de hát nem sikerült nyerniük. Én nem láttam nyomát annak, hogy Simeone távozna. Szerintem ez most ebben az idényben biztosan nem aktuális.
Hát ugye ez az Atlétikónál szerintem egy BL negyeddöntő szereplést, ezt alapvetően nem lehet kudarcnak tekinteni. Az, hogy lehetett, a sorsás miatt lehetett volna akkora, hát a szerencsé az nem jó szó, de most nem tudok jobbat, hogy bejuthattak volna egy könnyebb ellenfélen keresztül, ugye a Lipcse volt az ellenfél a négy közé, az miatt önmagában szerintem nem lehet pálcát törni fölöttetet. Én azért, hogy negyedöntő szereplés, az Atlético Madrid azért tartósan nincs ott Európa négy legjobb csapata között szerintem.
Hát, az biztos, hogy most nincs. De egyébként emlékeim szerint Simeone nem is nagyon siránkozott, vagy mondta.
Ez így van.
Hogy itt hatalmas igazságtalanság történt volna. Hát, annak a párharcnak, ugye a Manchester City-Lyon párharcnak már talán lehetnek hosszabb távú következményeit. Most nem arra mondom, hogy Guardiola elmenne, hiszen neki a szerződése az jövő nyárig szól, ez szinte biztos, hogy benne, hogy azt kitölti, bármennyire az ember biztos lehet a futballban az ilyen dolgokban. Az, hogy utána is marad a Manchester City-nél, ott már vannak azért nagy kérdőjelek, Illetve talán ez a meccs is mutatta, hogy bármennyire is furcsa hangzik, de talán a játékos keretre az egy nagyobb átalakítás vár, mint amit gondoltak. Persze itt elsősorban a védelemre gondolok, ahova már az Nathan-ákét azt szerződtették, hiszen most az egy dolog, hogy három belső védővel állt ki, de hát azért a három belső védőből ott ugye csak Laportot tekinthetjük egyértelmű alapembernek. Fernandinho-nak nem ez az elsődleges posztja, hiszen ő védekező középpályás, illetve ott volt még Garcia, aki 19 éves, ami önmagában nem jelent gondot, tehát Garcia, ha jól tudom, a hetek óta mondja, hogy ő nem marad a Manchester City-nél.
Igen, ő vissza akar menni Barcelonába.
A padon meg ott volt John Stones és Nicolas Otamendi. Gyakorlatilag ez nem csak számomra, de hát ez azt jelzi, hogy Guardiolát nem zavarja, hogyha ezt a két játékost eladnák. Ugye Stones nagy reményekkel érkezett az Evertonból, ezeket nem váltotta be. Otamendi kapcsán meg lehetett olvasni több helyen, hogy ő nem az a típusú védő, aki Guardiola kifejezetten szeretne.
Hát igen, így van.
Persze...
Mondjad.
Hát nem, csak azt akartam mondani, hogy nyilván ezen párharc kapcsán azért a fő csapásvonal az, most nagyon leegyszerűsítve, hogy Guardiola megint túl gondolta, és megint túl kombinálta, és hogy nagyjából az elmúlt 9 évének, hogy nem volt mind a 9 évben edző, volt amikor szünetet tartott, az elmúlt 9 év PL szerepléseinek, vagy kieséseinek gyakorlatilag ez a visszatérő motívuma.
Igen, erről ugye több angol lap is cikkezett, már rögvest a meccs másnapján is, és azt gondolom, hogy egy egyszerűbb rendszerrel, vagy egy olyan rendszerrel, ami sokkal többet játszott a Manchester City az elmúlt időszakban, szerintem hamarabb sikerrel jártak volna, mint ezzel a 3 plusz 2 védős, vagy 5 védős, most nem teljesen mindegy, hogy hívjuk rendszerrel, de ugye a Citynél azért nem az volt a jellemző felállás, hogy van 3 belső védőd, akik ráadásul még olyan nagyon össze sincsenek szokva.
Igen, persze azért azt se lehet mondani, hogy most ezek a City játékosok csak egyfajta felállásban és játékrendszerben tudnak játszani.
Ez így van, ezt nem is mondta senki, de...
Ez nem igaz, csak ennek kapcsán eszembe jutott Marty Perrin, úgy írt egy könyvet Guardiola, azt hiszem első Bayernnél töltött idényéről, és ott cikkezik arra, szerintem az első idény volt az, amikor a Real csúnyán kiejtette őket.
1-0-4-0. A 4-0 volt Münchenben.
Hogy az első meccs után nagyjából már eldöntötte, hogy hogyan fognak játszani a visszavágón, aztán mire leszállt a repülőgép Münchenben, az volt a visszavágó, ugye?
Igen.
Addigra már meggondolta magát, és azt hiszem utána még talán egyszer vagy kétszer. És talán Thomas Müller is nyilatkozott valami olyasmit Guardiola kapcsán, hogy nem volt mindig minden pillanatban 100%-ig tiszta, hogy mit akar tőlük. És hát nyilván ez azért valamilyen szinten hatással lehet a játékosokra is, hogyha adott esetben az üzenet nem teljesen tiszta, és lehet, hogy...
Hát is többször változik.
Igen, főleg az. És lehet, hogy most is ez volt a helyzet. Egyébként a Nemzeti Sportban én beszéltem Simon Evans-ről, ő a Reutersnek a tudósítója, ő kint van Lisszabonban, de ő egyébként ott az észak-nyugati angol csapatokat követi, tehát a Liverpool, City United és a többi. És ő mondta, hogy ő azt vette észre Guardiolán, hogy egyrészt a BL előtti bajnokikon hajlamos kéretlenül is a BL-ről beszélni sajtótájékoztatókon. A BL sajtótájékoztatókon meg teljesen másnak tűnik számára a viselkedés, egy sokkal feszültebb, sokkal izgatottabb, amellett, hogy nyilván nem egy nagy rajongója a sajtótájékoztatóknak, de szerintem ez annak is a jele, hogy főleg München óta megszállottan próbálja ezt a Bajnokok Ligája sikert hajszolni. Nyilván a Citynél, a Bayernnél ott ugye alap volt a bajnoki cím, az 3-ból 3 össze is jött. A Citynél ott azért, tehát Angliában azért valamivel kiegyensúlyozottabb a mezőny. Ott nem volt kézenfekvő, de kétszer már bajnok lett a Cityvel, tehát ott is, ennél a klubnál is nyilván a következő szint az lenne, hogy megnyeri a Bajnokok Ligáját. És ő, meg hát azért több újságíró is úgy érzi, hogy valamilyen szinten megszállottjával vált ennek a BL-nek, és ez lehet az oka ennek a túlgondolásnak, vagy túlkombinálásnak. Nem tudom, nyilván ez is találgatás.
Az ellenfelek minősége, ugye az a négy csapat, amelyik kiejtette a Cityt, azok közül ugye a 2018-as Liverpool az, amelyik talán azt mondom, hogy Manchester City szintű volt, de ugye abban a szezonban a City 100 ponttal nyerte meg az angol bajnokságot, meg valami 10 sok pontos előnye, most fejből meg nem mondom, hogy mennyivel. Tehát a Liverpool ott azért eltüntette a mezőnyből, de a Liverpool meg eltüntette a BL-ből, aztán később ugye ezüstérmes lett. Most a másik három ellenféllel szembeni kiesést, azt szerintem sokkal nehezebb már megmagyarázni, hiszen ugye az volt a Monaco, a Tottenham, meg most a Lyon. Ezekkel szemben azokkal a lehetőségekkel, amikkel Guardiola rendelkezik a Citynél, meg amilyen az ő reputációja a kispadon illet volna többször tovább jutni, legalább az elődöntőbe, hiszen ezek közül egyik sem volt elődöntős párhat, sem.
A Cityvel így van.
A Cityvel ugye még csak elődöntött, sem játszott egyszer sem Guardiola.
Igen.
És nagyon-nagyon furcsa, mert ha megnézed az elődöntős meccseket, Guardiola viselkedését is érdemes nézni, tehát teljesen más, hogy viselkedik egy BL meccs első meccsén is már a padon, oké, azt mondjuk idén sajnos nem nagyon láthattuk, mint mondjuk egy sima bajnokin, tehát sokkal feszültebb, és nem úgy éli meg ezeket a két meccses párharcokat, mint a két meccses párharcok lennének, hanem úgy, hogy már amit az első meccs első fél idejében el kéne dönteni.
Igen. Mondjuk most lehet, hogy pont nekik előnyös lett volna, hogyha van egy visszavágó.
Lehet, így van.
De hát ez már tényleg lehet.
De most ez a szabályrendszer, hogy nincs.
Így van.
Tehát azt gondolom, hogy ez egy másik világ, most nincs.
Azért hozzátenném persze megint ez a spekuláció része, hogy igen, van az edző felelőssége, de azért mondjuk Sterling helyett, ő nem tudja berúgni az ígyszert. Ahogy az Atletico Madrid ellen, ha jól emlékszem, ott viszonylag fontos pillanatban Thomas Müller 11-es rontott.
Igen. Na jó, csak nyilván ki lehet ragadni egy-egy értéke. Ilyen jelenetet, a tendencia rossz. Tehát az, hogy négyből semmi. Elődöntőbe, nem BL győzelembe, elődöntőbe jutásba.
Persze. Valamilyen szinten ugye, hogyha most egy olyan edzőről beszélünk, akit a valaha volt legjobb edzők között tartanak számon, de mondjuk alsó hangon is mondjuk azon lehet folytatni egy vitát, hogy az elmúlt 10-15 év legjobb edzője a világon. Egy ilyen edzőnél nyilván az, hogy 10 évig nem nyer Bajnokok Ligáját, tekintve a csapatokat, akiket irányított, Az nyilván jogos kritikáknak adhat teret, hiszen hogyha kritizálhatjuk Mourinhót, hogy eljárt fölötte az idő, akkor nyilván ugyanúgy megáll ez a kritika Guardiolával szemben. Nyilván Kloppot is kritizálták egy időben, mintha nem tudna döntőzni. Ugye itt azt hiszem az utolsó
döntőt két... Döntőt nyerni,
döntőt nyerni, igen. Aztán az utolsó két... Dortmund éve volt, hogy elveszítette minden döntőjét, aztán a Liverpool-lal 3-at, ha jól emlékszem. De nyilván 10 év az hosszú idő, és majd meglátjuk, hogy ebből hogy jön ki, hogy egyrészt változik az edzői hozzáállása. Mert Barcelona kapcsán erről beszélünk, de nyilván azért Guardiola nem feltétlenül az az edző, aki az alapvető edzői felfogását megváltoztatja, inkább a csapatot alakítja az edzői felfogásához.
Ez így van, és ehhez ugye bárhogy is tudja, hogy mindenhol megkapott mindent. Oké, Messit nem kaptanak a Bayernnél, rendben, az az egy.
Nyilván azért alkalmazkodik is a körülményekhez, hiszen azért annyira nem dogmatikus, de talán az alapfilozófia az többé-kevésbé változatlannak tekinthető. Tehát azt nem hiszem, hogy várhatjuk tőle, hogy hirtelen kibújik a bőréből, és teljesen más fajta típusú futballt kezd el játszatni a City-vel. Az a kérdés, hogy mennyire piszkál majd ebbe bele, és hogy az mennyire jön el majd be. De én tényleg most azt látom inkább reálisnak, hogy a következő idény lesz az utolsó számára Manchesterben.
Hát ezt nem lehet megmondani, de...
Hát ez egyébként nem feltétlenül csak az eredmények miatt, és csak az eddigi pályafutása alapján.
Én azt mondom, hogy az 5 évet ő nem szokott egy helyen eltölteni, tehát nem tudom, Barcelona hány évet volt, de szerintem az is 4 volt, igen. Ugye Münchenben 3, ez az 5, ez már világrekord a saját karrierjét illetően.
Igen. Hát mondjuk Barcelona azért az más volt, ott szerintem egyrészt jobban kikezdték, másrészt, ha lehet ezt mondani, talán még stresszesebb meló volt neki, mint bármelyik másik.
Biztos, hát saját környezet, nyilván mindenkinél, minden klubnál erősebb győzelmi elvárás a nemzetközi porondon, mert ugye a Bayernnél is bármikor is elkezdik a szezont a célkitűzés, az mindig az, hogy bajnoknak kell lenni. Barcelonában önmagában a bajnoki cím azt szerintem sose elég célkitűzésnek.
Hát most már a
Bayern... Most már lehet, hogy majd elég lesz.
Igen.
Mert azért azt gondolom, hogy azért ezt a Barcelonát, ezt körülbelül olyan szinten fogják elkezdeni újjáépíteni, amit egy-két éve nehezen tudtál volna elképzelni, hogy na, ezt egyszerre kell meghúzni. És nem lépésre lépésre. És ugye ebbe kényelmesedtek szerintem ott valamennyire bele, hogy elmaradt a lépésre lépésre való megújulás.
Na igen, úgyhogy szerintem lépjünk is tovább. Mert hogyha most Attilának megszakadna a kapcsolata, akkor én 2 órán keresztül is tudnék beszélni a Barcelonáról, de annyi időm nincsen. Meg hát ne kerülgessük a forró kását, azt hiszem a rendszeres hallgatók azért nagyjából tudják, hogy ki melyik csapathoz kötődik. Mennyire kiabáltál a Bayern nincsen 8-2-es győzelme során?
Először is azért voltam ideges, mert a meccs elejéről majdnem lemaradtam. Mert ugye most nyaralás közül veszük fel ezt a podcastot, és azt tudtuk, hogy valent a strandon legalább a 3 strand büféből legalább 2-be tévé. Uh-huh. És tudjuk ráérünk levenni, lekódorogtunk, leértünk, elsőbe koncert. Ó, de jó. Másodikba, ahol oda telefonáltunk előtte, ott mondták, hogy nincs tévé, mert nem fizettek idén előre, mert a járvány miatt elmaradó sportesemények okán nem érte meg előfizetni a tévére. Oké. Harmadikon tévéket levették a falról. Na mondom, akkor futás vissza. És akkor fölrohantam az apartmanba, bekapcsoltam a tévét, és esküszöm arra kapcsoltam be a tévét, Lewandowski lerakja a labdát Müllernek. Ahogy mondom, akkor innentől rendben vagyunk. Uh-huh. Aztán, mikor a meccskényelembe helyeztem magam, Tandira alapban bevágta az egyenlítő gólt. Nem voltam annyira boldog. De aztán utána jöttek a gólok egymás után, és... Egyszer ijedtem meg kicsit, 4-2-nél, mert ilyenkor hajlamos vagyok minden rosszat belelátni. És a szünetben belefutottam egy olyan tweetbe, hogy fél idei 0-3-ról egy csapat jött vissza, a BL történetében összesen. Így egy meccs párhazba, az ugye a Liverpool volt 2005-ben, amikor a Milán ellen.
Igen.
Végül 11-esekkel megnyerte. Nem mondom, nehogy ez legyen. És hát aztán utána jött az a része a dolgoknak, ami... Hát, ha az alázás szót használom, az úgy nagyjából oké? Okay? Vagy az
szerintem érzelés? Igen, de várj, utána jött az a rész, utána jött Suárez gólja.
Na, a 4-2-ről beszélek, tehát 4-2 után jött az alázás része. Figyelj, azt el kell ismerni, a Barcelona a második gólja, az egyébként nagyon szép gól volt. De tényleg.
Tehát nagyon szép gól volt. De az volt az érzésem, ezt még papírra is vetettem. Visszatérve az elején, én egy olyan 3-4 gólos Barcelona vereségre számítottam, ezt nem tudom, hogy mennyire öntöttem szavakba, az adásban talán nem annyira, meg hát én azért a tippelésben nem vagyok valami jó, a City Lyon kapcsán is azért volt csúnya mellélövésem, de amikor Suárez megszerezte a második gólt, Barcelona második gólját, akkor úgy voltam vele, és ezt el is írtam, hogy na most attól félek, hogy a Barcelona hogy a Bayern helyre fogja tenni a Barcelonát.
De szerintem még ilyen sem számította.
Hát 80 elhát, de hogy számít, 80 nem számított senki szerintem.
Arra sem számított senki, hogy 19 éves gyerek ezt megcsinálja a bal szélen. Az ötödik gól előtt. Tehát azt így néztem, mondom, úristen, de visszat, mit művelsz? Oké, az is igaz, hogy ebben a Barcelonában, és ezzel kapcsolatban azért kérdeznék egy-két dolgot, hogy eljutunk oda, hogy mit kell újjáépíteni. Nem, szerintem nem mindenki Barcelona szintű játékos. És nem egyet, valószínűleg nem egyet tudnék mondani, aki nem az volt a pályán lévők közül. De aztán utána jöttek a további gólok. Tehát az is mennyire durva, hogy az a Coutinho, aki senkinek nem kell, se a Real Madrid, se a Bayernnek, se a Liverpoolnak, se a Barcának, beszáll a kispadra, aztán rúg kettőt.
Igen. Kis húzás, aztán... és még ő kér elnézést.
Igen. Aztán az, hogy Lewandowski megrúgja maga gólját, amire nyilván neki nagy szüksége volt az önbizalma, meg mindene miatt. De úgy, hogy addigra már elvettek egy gólt, úgy, hogy addigra több helyzetet is kihagytak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 8-2, ez lehetett volna olyan 12-13-4 is körülbelül.
Igen. Ezek, mint a Barcelona.
Mert ugye azt azért lássuk be, azt is el kell ismerni, hogy egy-egy után ez a mérkőzés eredmény szinten alakulhatott volna másképp is, hiszen azért ott Suáreznek volt egy bődöletes zicsere, amit ugye Neuer megfogott, meg Messi rúgott egy ilyen kapufát, ugye, amit a jobb kapufára rúgott szabadulás.
Ez beadásnak tűnt.
Ami, igen, de attól félt, hogy kapufa lett. Igen. Azzal nem tudsz mit kezdeni. És nem tudom, hogy ez a fajta támadó felfogású játék, amit a Bayern aztán onnantól kezdve viszont már irgalmatlanul levezényelt, az hogyan fungált volna hátrányban, fogalmam sincsen, azt sem tudott volna fordítani a Bayern, zárójel, szerintem ebben a játékrendszerben igen, de hát ez valami elképesztő volt látni, hogy mennyire bizonytalan volt a Barcelona kapusa és védelme, az, hogy melyik bizonytalan a másikat, azt nem tudom, de többen, tehát te estégen ilyen kirúgásokkal, aki lábbal majdnem olyan, mint Neuer, tehát mi van? Tehát oda passzolgatom a Bayern játékosainak meg a tacsvonalra 25 méter a saját kapujától a labdát. Tehát ez nyomasztó volt. Az, hogy 30 méteren 2-3 letámadáson a szerzett labdát a Bayern, most nyilván ez csak egy számfejből van valaki, vagy más társadatisztikában, akkor köszönöm és elnézést, de ez egy... Egyik német újságírta azt, hogy itt egy új nagy csapat születését láttuk ezen a mérkőzésen. Még ilyen messzire nem mernék menni, mert a Bayern ezzel a 8-2-vel történelmet írt ugyan, de nem nyert semmit. Tehát ezért még nem jár kupa. Kupa majd a vasárnap jár. És szerintem azért hosszú távon nekem az fontosabb, hogy a Bayern legyen 6-szor is VL-győztes, mint az, hogy legyen egy 8-2-es győzelem egy negyed döntőbe, és aztán kiesés az elődöntőbe. Vagy vereség a döntőbe. Tehát inkább lett volna ez a győzelem 2-0, és nyerjen meg a kupát, hogyha a végén nem nyeri meg a kupát, mint te így.
Ez így van. Viszont barcelonai oldalról nézve, és ez bármennyire furcsán is hangzik, a Barcelona számára hosszabb távon elég szürreális mondat lesz. Barcelona számára hosszabb távon fontosabb volt, hogy ezt a meccset, ha már elveszíti, tehát ha elveszíti, ne 1-0-ra veszítse el, hanem nagyon.
Ez így van, mert így nem kendőz. Így az összes probléma kiderült, és nem lehet elkendőzni semmit. Nem lehet elkendőzni, hogy ez a védelem így nem működik. Nem lehet elkendőzni azt, hogy ez a csapat már egy nem fiatal csapat.
Hát ez mindenkinek legidősebb barcelonai kezdője volt. Igen. A BL-ben. Ugye majd 29 év fölött volt az átlag életkor.
Igen. Tehát nagyon kedves spanyol barátom a meccs előtt írt egy SMS-t, hogy tudja, hogy a Bayernnek szurkolok, de reméli, hogy ezúttal majd egy nyugtalan éjszakám lesz, bár nagyon szkeptikus minden idők legöregebb Barcelonája miatt. Nem véletlenül. Tehát azt gondolom, hogy a Bayern Münchennek az idősebb játékosai, azok sokkal elegánsabban tudtak távozni a színről Münchenben, mint mondjuk a Barcánál most bárki is majd fog. Ribéry Robben azért nagyjából megdicsőjűve mehetette, hiszen minimum bajnokok voltak, mikor elballagtak. Az egyik tudott még tovább futballozni Firenzébe, senki nem bántotta, a másik meg visszavonult, az, hogy most visszatér a Groningenbe, vagy nem, az részletkérdés. De azért ilyen jellegű pofonba nem szalad bele a Bayern. Most azért pár játékosnak, akár a Piqué interjú élőadásban, aki gyakorlatilag sorajált, hogy ő megy, ha kell, de még lehetne pár másik játékos mondani, ez az egyik legdíjtelenebb búcsú, ami lehetséges, szerintem.
Hát persze, de mint mondtam,
és akkor
egy 1-0-2-0-as vereségnél ott most már sokat szóra megint a szőnyeg alá lehetett volna.
Ebben egyet is értem, hogy így nem lehet elkendőzni a gondokat. Na, de akkor most fölteszem a kérdést. Igen, arra igen a válasz. Gondolom, irgalmatlan mértékű újjáépítés szükséges.
Igen.
Kettő. Ki lehet az újjáépítésnek az alap embere? Lehet-e még ezt a fajta újjáépítést, és nincs róla véleményem, és tényleg érdekel, hogy egy Barcelonának mi a véleménye, lehet, hogy ezt a újjáépülő csapatot egy 33 éves játékos egyébként zseniális képességeire bízni?
Hát most azon vagyunk nehéz helyzetben, vagy azért vagyok nehéz helyzetben ennek a megválaszolására, mert én annak a híve vagyok, hogy ezt a mostani Barcelonát, ezt teljesen szét kell verni. Ha teljesen szétversz egy ilyen csapatot, abban benne van, hogy évekig nem nyer semmit. Egyébként a Barcelonának volt egy ilyen időszak, a 99, azt hiszem 5 idényen át semmit nem nyert az égvilágon. Ez gyakorlatilag a mai futballvilágban, vagy ekkora mamut klubnál, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Nem az, hogy 5 idényig át ne nyerjen semmit, hanem az, hogy mondjuk 2. Ugye most 12 év után ez lesz az első idény, hogy nem nyert semmit a csapat. A játékosoknál nagyon-nagyon sok játékosnak mennie kéne, sok olyan játékosnak is mennie kéne, aki tényleg azt mondom, hogy vitán felül áll klublegenda státuszú, de ez nem feltétlenül csak a klubvezetés sem múlik, hanem ahogy Piqué is utalt rá, néhány játékosnak azzal is elő kell segíteni a saját távozását, hogy belátja, hogy ehhez ő már kevés. Szerintem ez Xavinál meg Iniesta-nál nagyjából működött. De olyan szempontból meg nehéz, hogy a keret alapemberei olyan jól csuklóztatták Bartomeut, hogy valami egészen elképesztően magas fizetések vannak. Most tök jó, hogy olvasom, hogy Suárez-t akarja az Ajax, Suárez 15 millió eurót keres idényenként. Az Ajax mennyit tudna neki ajánlani? 4-et?
Vegyük le azt az 1-est az elejéről.
Hát igen. És nem is, Vidal is szerintem 8 millió körül keres, nem hiszem, hogy bárki ajánlana neki 8 millió eurót, és a többi, és a többi. És ahogy mondtad, hogy Messi-Messire, nyilván az a nagy kérdés, hogy 33 évesen akar-e, és ez nem az én útfönből pattant ki, hanem ezt tényleg több helyen felvetődött, hogy akár egy olyan újjáépülő csapatnak a vezetője lenni, hogy lehet, hogy az újjáépülés végét már nem éri meg, vagy nem aratja le annak gyümölcseit. És érzi azt, hogy van-e benne még 2-3 jó év, és ezt a 2-3 jó évet egy újjáépülő csapatban akarja tölteni egyrészt. Másrészt ez az újjáépítés, most csak a játékos keretről beszélünk, mert azért már nem csak arról kell beszélni, ahhoz azért pénz is kell, a Barcelonának meg abból éppen most nagyon sok pénze nincsen, tehát ahhoz el kell adni. Most az, hogy a lyukak betömködésével azért sokkal előrébb nem fogsz jutni. Ahogy mondtam, vannak nehezen eladható játékosok, biztos, hogy sok olyan játékos van, aki csak hatalmas anyagi veszteséggel lehet eladni ahhoz képest, hogy mennyiért szerződtették őket. Tehát elvileg, hogy mondjam, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, de azt, hogy megcsinálni, az már nehezebb lesz, és nyilván Messi kapcsán...
És annyi biztos, hogy fájni fog az egész, a kérdés, hogy mennyire fog fájni?
Hát ez biztos, hogy nagyon fog fájni, de ennek csak akkor értem, mert fél megoldásnak meg nincsen.
Igen, tehát...
Na most a másik kérdés az, hogy ez az a vezetősége, aminek ezt le kell vezényelni.
Hát ez a vezetőség... még az utolsó kérdésem.
Meg 5 év alatt több mint 1 milliárd eurót költött erősítésekre. 2015 nyara óta, ugye 14-15-ben mindent megnyert, vagy hát triplázott a csapat, 15 óta több mint 1 milliárd euró ment el erősítésekre, és abból egyetlen egy darab játékos nem jött, akire azt mondanád, hogy olyan meghatározó ember, hogy hatalmas, hatalmas probléma lenne, hogyha most eladnák a csapatból. Azt mondom, hogy mínusz Frenkie de Jong, mert neki az életkora, meg az, hogy csak egy éve érkezett, adjuk meg a türelmet. Most érted, hogyha Lenglét, vagy Szemedolt, vagy Vidát, most az a legutóbbi kezdő csapatban, ez a három játékos még, aki az elmúlt öt évben jött, őket eladják. Nem hiszem, hogy a Barcelona szurkolók tele sírják a zsebkendőjüket. Ez az egyik, a másik, ugye beszéltünk a hatalmas bérköltségről, a harmadik pedig az, hogy ennek a, ez a vezetőség, ez nem feltétlenül szakmai vonalon keresztül képzeli el a csapat átigazolási politikáját, hiszen volt ez az Artur Pjanic ügy, erre ugye azért volt szükség, hogy itt könyvelés technikailag trükköztek, és ezáltal Barcelona nem zárta veszteségesen a pénzügyi évet. Ez azért fontos, mert van egy szabály, ami szerint az igazgató tanács tagjai felelősséggel tartoznak azért, hogyha veszteséges a klub. Nem tudom, itt több opciót olvastam, itt az egyik szerint úgy, ahogyha két idényben, sorozatban veszteséges, akkor le kell mondaniuk. Egy másik cikkben azt olvastam, hogy kvázi egy bizonyos százalékát meg kell téríteniük a veszteségnek. Nem egy olyan magas. Így van. Tehát, hogy gyakorlatilag az Artur Pjanic cserének nagyjából az volt az egész háttere és indoka, hogy ne kelljen fizetnie, vagy ne kelljen lemondani a vezetőségnek. Tehát ez gyakorlatilag ez volt egy átigazolásnak a logikája, és egy 23 éves helyett hoztak egy 30 éveset.
Igen, tehát ez így egy biztató újjáépítési első lépés, az biztos, hogy mik a prioritások. Tehát maradjunk annyiba, hogy Artur például a Barcelonába érkezésekor látott képességei alapján alkalmas lehetne arra, hogy a középpályán elfutballozzon ebbe a csapatba.
Igen. Nem azt mondom, hogy nem bizonyítékát láttuk.
Azt nem láttuk, így van, de azért mondtam úgy, hogy a Barcelonába érkezésekor.
Igen.
Ugyanakkor ugye nyilván az a olyan Pjanic, aki tényleg kipróbált ember, de az életkora az szintén azért az idősebbek közé kell, hogy sorolja. És most az, hogy ebből a középpályából kivesz egy 31-32 éves embert, és hozol egy 30 éves embert, az azért nem biztos, hogy újjáépítésre utaló. Pontosabban nem biztos, hogy az én fogalmaim szerint újjáépítésre utaló magatartás. Persze nem lehet úgy újjáépíteni egy csapatot, hogy mindenki 22-23 éves legyen benne, de azt gondolom, hogy a 30 év fölöttieknek járó vezérszerepet azt egy embertűs játékos bőven be fogja tölteni, vagy betöltheti. Tényleg játszom, legyen Messi, aztán oké. Okay. Én azért Busquetset mondjuk nem bántanám még, meg mondjuk Ter Stegent. És akkor így azért megvan az a három pillér, csapat részenként egy, tekintsük a védelem plusz kapust egy egységnek, uh-huh. És akik köré kéne az én meglátásom szerint építkezni. És igen, hát, ebben...
Ezben nem vagyok 100%-ig biztos.
Én őt valamit szeretem. Meg neki talán a mentalitásra. De akkor mindegy, tehát oda találsz egy embert középpályára. Bár az, hogy ki lenne ebből a keretből, az oké, legyen De Jong, rendben. Abba ki tudunk egyezni?
Nagyjából igen. Hát meg ugye abban lehet bízni, hogy Fati és Puig idővel meghatározó ember lesz. De látod, meg sem említetted mondjuk Antoine Griezmann-t, aki tavaly 120-at. Meg sem említetted olyan játékost ebből a csapatból, aki a klub három legdrágább igazolása is az elmúlt, azt hiszem nagyjából három évben jött, hogy a Griezmann, Dembele, Coutinho. Ez is mutatja, hogy milyen marha jól igazol ez a csapat, ami azt hiszem az elmúlt öt évben négy sportigazgatója volt, tehát ez nekem megint azt mutatja, hogy ha ilyen gyorsan váltogatod a sportigazgatókat, akkor az számomra két dolgot mutat. Az egyik az, hogy rájuk próbálod tolni a felelősséget, vagy valóban övék a felelősség, de te annyira szarú választ a sportigazgatót, hogy az meg a te hibád, tehát hogy ennyire rossz embereket szerződtetsz erre a posztra.
Én igazából arra lennék kíváncsi, és erre biztos, hogy nem tudjuk mi se válaszolni. Mi volt a sportigazgató kiválasztásának szakmai alapja?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, azt nem tudom. Mert azért elég változó profilú.
Nekem voltak. Nagyon úgy tűnik, mintha nem lett volna semmiféle központi stratégia, hanem így randomszerűen jöttek emberek, na ez a mi kutyánkölyke volt, na ennek valahol sikerült, na nézzük meg, hogy ő mit tud, kb. Ilyen elveken, mert na segítsünk Avidalon, és akkor oké, merre mentek? Hova tartotok? Mi az az építmény, amihez el kell jutni? Mert azért láttunk ennél sokkal jobban sikerült sportigazgatóváltásokat pár országba, tényleg nem menjünk messzebb most a mostani legyőzőnél, ugye a Bayern Münchennél, ahol azért Salihamidzic egy viharos év után egész faszán belelendült a sportigazgatóságba, és ugye most már benne van a klub vezetői testületében is. És oké, voltak megkérdőjelezhető döntései, de bizonyos döntések miatt azt kell mondjam, amikor korábban szittam, hogy hosszú távon azt igazolták, hogy assza meg jól döntött. Tehát az, hogy Hudson Odoi ér végül is, nem fizettük ki az Isten pénzét is a Chelsea-nek, hanem miután előkerült egy Alfonso Davies, kezdjük csókolom. Uh-huh. Pillanatnyilag azért, hogyha megnézed, hogy hol tart Hudson Odoi, meg hol tart Alfonso Davies, oké, nem ugyanaz a poszt feltétlenül, bár indulásként ugyanaz a poszt volt, de azt nehezen hiszem, hogy Hudson Odoiból ugyanilyen frankóból hátvéd lett volna, mint Daviesből lett. Ugye mint a Davies is támadó felfogású játékos volt alapvetően. De ezek a döntések, meg nyilván abban is, hogy bődöletes szerencséje volt a Bayern Münchennek, hogy akárcsak a Barcelona itt is meg volt szezon közben az edzőváltás. De hát itt sokkal jobb kézzel nyúltak az új edzőhöz.
Hát, igen. Majd arra is mindjárt kitérünk. Tehát, hogy...
Hozzáteszem,
ez egy nagyon, nagyon érzékeny helyzet a Barcelona, mert szerintem a Bartomeu, hát jó, annyira hossz, nem hosszú az emlékezetem, de az egyik legrosszabb elnök a Barcelona történetében. És persze most erre nem úgy beszélünk, hogy az elmúlt 5 évben nem nyert volna semmit a Barcelona, mert az nyert elég sok trófeát, csak nyilván óhatatlanul az ember lehet, hogy nem teljesen reálisan, kicsit a Guardiolai 4 évhez méri ezt a csapatot, hiszen azért részben, ha nem is egészében, de részben az ugyanazon generáció játékosai, elvileg ugyanazon a filozófia mentén mozog a csapat, mint akkor, tehát ilyen szempontból össze lehet hasonlítani. De itt jön a kérdés, hogyha most lemondott volna, mert persze azt nem mond le, mert azért a felelősségvállalás az nem feltétlenül az erőssége, az szerintem egyébként hatalmas nagy kicseszés lett volna egy új vezetőséggel. Tehát hogyha mondjuk az ő ellenzékei...
Mikor van elnök választás?
Jövő nyáron lett volna, ugye Bartomeu már nem indulhat, és ha jól tudom, ezt most márciusra előre hozták. De gyakorlatilag...
Akkor is lesz egy elvesztegetett jó pár hónapjuk.
Gyakorlatilag, ha ez most megoldható, lehet, hogy nem is lett volna megoldható, most mondjuk jövő héten van egy elnökválasztás, kiírnak egy új elnökválasztást,
és a Bartomeu... Ez legalább 3 hónap kell, hogy legyen, az biztos szerintem ilyen átfutási időnek.
Tehát igazából az új vezetőségnek sok lehetősége nem lett volna arra, hogy ennek a csapatnak az újjáépítését megkezdje már idén. Március azt mondom, hogy az olyan szempontból reálisnak tűnik, hogy akkor mondjuk tegyük fel, hogy minden rendben megy, és július 1-én indul jövő nyáron az átigazolási időszak, akkor van április, május, június, július, hogy az új elnök felállítson egy olyan stábot, aki meg kidolgozzon olyan terveket, amiket aztán megpróbálhat majd érvényesíteni, és ugye a Bayern kapcsán említetted az edzőváltást, hát nyilván az sem a legjobban sült el, hiszen a vezetőség, a játékosok mellett nyilván az érzetjének is van felelőssége, még akkor is, hogyha tényleg idény közben érkezett ehhez a csapathoz, de hát azért tudjuk, hogy ő a harmadik vagy negyedik jelölt volt.
Ez igaz.
Padra. Önmagában én annak nagy jelentőséget nem tulajdonítottam, hogy ő edzőként nem nyert jelentős trófeát, inkább arra koncentráltam akkor, hogy legalábbis amit mondott az ő felfogásáról, az olyannak tűnt, ami a Barcelonához illik, de hát aztán mégis az olyan beszámolók voltak, hogy azért ennek a feladatnak a nagysága egy kicsit maga alá temettelő.
Ezt értem, nekem ami legjobban fáj Szeti ennek kapcsolatban, úgyhogy tényleg semmiféle érzelmet nem táplálok a Barcelona iránt, hogy nem tudott arcot adni ennek a csapatnak. Tehát Lehet, hogy erős, de ez a Barcelona, nyilván persze az emlékeben most főleg a Covid utáni időszak jel, ez egy ilyen szintelen szaktalan csapat lett.
Hát, amelyik visszament erre a Valverdei óvatoskodó útra, ugye azt hiszem Granada ellen kezdett, ahol ott mindenki mondta, hogy hű, meg há, ezer, passz, meg minden, aztán azt hiszem, hogy csak egy messzi góllal sikerült valahogy nyerni, aztán az ugye kicsit elmúlt, és a Bayern ellen már arra volt szó, hogy na hát most 4-4-2 megerősített középpálya, hogy felvegyék a Barcelonával a harcot, vagy a Bayernnel, és akkor láttam, hogy Vidal, Busquets, De Jong, Roberto a középpálya, hát úgy voltam vele, hogy nem fogják felvenni a harcot a Bayern játékosokkal. Ugye nyilván Griezmannnál is kihúzta azért elég jelentősen a gyufát, azzal, hogy ugye például az Atletico elleni meccsen az utolsó percekre állította be, most nem volt kezdőben se, 4-1-nél beküldte csereként, biztos állás feladat lehetett, de gyakorlatilag azért látszott, hogy a kinevezésekor is biztosnak tűnt, hogy Setién csak valami átmenetet jelent egy olyan edző érkezésén, akit a klub nagyon akar. Hát ugye most elsősorban Pochettino
nevét. Na jó, de figyelj, Matyi, oké, de ez Flick esetében is így volt. A Hansi Flicket kinevezték úgy, hogy majd jön valaki. Egyre csak télig nevezzük ki. És aztán ugye folyamatosan bizonyította, hogy igen, én vagyok az alkalmas ember erre a pozícióra. Ez lehetett volna így is csinálni, tehát Setién is kezelhette volna ilyen helyzet.
Vagy elérhetett volna olyan eredményeket, hogy kitöltse a szerződését, ami jövő nyelvén.
Igen.
Volt.
Na most ehhez képest ez a 2-8, ez szerintem semmiféle alternatívát nem hagyott, és igazából azt gondolom, hogy egy ilyen csapatnál, ilyen előzmények után nem kellett volna arra várni, hogy a vezetőség kirúgja, hanem úriembernek kellett volna lenni, hogy bocs, rácok, ez a feladat meghaladt előmet, én távoznék. Tehát én ezt a fajt, oké, nyilván biztos nézte a saját zsebét, hogyha ő lemond, nem kap semmit se, ha őt kirúgják, kap pénzt. Tehát Max ez motiválta arra, hogy ne mondjon le. Hát az látszott, hát, hogy ez igen, a feladat, ez meghaladja az elejét.
Én úgy tudom, hogy itt alapban már olyan záradékok voltak, hogy azért olyan hatalmas, tehát hogy már a záradékok is arra mutattak, hogy itt azért nem olyan nagyon hosszú távra
terveznek.
De ugyanúgy, ahogy nem lehet csak a játékos keretre, ugyanúgy nem lehet csak Setiénre fogni ezt a vereséget, ez több évnek a hosszú és hosszú félremenedzselése, amit egy nyár alatt biztos, hogy nem lehet helyrehozni. És hát nagy kérdés, hogy ki lesz az edző. Ugye most Koemant tartják a befutónak, nagyon-nagyon jól hangzik, hiszen hát az elem Ajax nevelés, de megfordult az Ajaxban is. Ugye? Ha jól emlékszem, nem Ajax nevelés.
Nem.
Ugye van kapcsolódás a Cruyffhoz, volt Cruyff játékosa a Dream Teamben.
Ugye a gól is neki köszönhető,
amivel ugye
legendássá tette azt a Barcát. Ja, és hát Bergettőre gondolunk, hogy az már BL döntő volt, bocsánat.
Így van, illetve ugye a másik Ajaxos, hát hogy mondjam, filozófiai óriás Van Gaal mellett dolgozott, ha jól emlékszem, a Barcelonánál segédedzőként egy ideig.
Holland vállalatnál sem végzett szar munkát, azért azt is lássuk be.
Tehát, hogyha azt mondtad, hogyha kiemelsz bizonyos mozaikokat az élet történetéből, akkor azt mondod, hogy igen, filozófiailag a szóba jöhető, reálisan szóba jöhető edzők közül, úgyhogy reálisan szóba jöhetetnek Holland szövetségkapitány. Filozófiailag ő beleillik a Barcelona játékába, viszont szerintem Koeman van annyira pragmatikus, hogy és most megint nagyon leegyszerűsítem, hogy ő nem fog tiki-takát játszatni a csapattal, hogyha ehhez nincsenek meg a megfelelő eszközei, akkor más fog. Tehát szerintem van ennyire gyakorlati, és szerintem a holland válogatottnál is bizonyított.
Viszont az a foci is nézhető foci, sőt, amit a holland válogatott csinál vele. Csak persze. Más.
Persze. És hát azért az ő munkáját is nagyban befolyásolja az, hogy milyen játékos kerettel fog dolgozni, az, hogy mi lesz a helyzet az öltözőn belül, mi lesz a helyzet felette, mert az sem feltétlenül egészséges, ami a Barcelonánál megy, de lehet, ez sok spanyol klubra jellemző, hogy mindig van valami fajta állandó feszültség, vagy a belharc, vagy valami hatalmas otrány, az valahogy, mintha mindig lógna a levegőben.
Ez is.
Amihez hát nyilván hozzászokhatott, hiszen gyakorlatilag Cruyff is valahol ennek az áldozata lett, amikor kirúgták a Barcelonától, vagy ez is szerepet játszhatott a kirúgásában. És hát ugye tényleg a nagy kérdés az, hogy ez Messivel indul ez az újjáépítés, vagy Messi nélkül.
Szerinted bevállalja, vagy nem? Igen, vagy nem elég rá?
Mármint Messi?
Aha.
Vagy Koeman? Messi?
Messi.
Nem tudom eldönteni, mert ugye most kijött egy hír nemrég, hogy azt mondta a vezetőségnek, hogy ő távozna. Mundo Deportivo, ami elég jól be van kötve a mostani barcelonai vezetőséghez, olyannyira, hogy általában próbálják minden döntésüket védeni. Ott azt mondta, ők arról írtak, hogy a Barcelona nem tud ilyenről. Másrészt az ember, aki ezzel előjött, ő tavaly azt mondta, hogy a Coutinho biztos Paris Saint-Germainbe megy, Van de Beek a Tottenhambe, a Neymar, ha meg nem a Barcelonában köt ki, akkor biztosan a Real Madridhoz megy. Tehát fenntartásokkal kezelem a hírt, miközben van benne egyébként logika, de tehát mondom, egész egyszerűen nem tudom. Itt az is nagy kérdés egyébként, és erről olvastam nemrég egy jó cikket, hogy mekkora szava vagy ereje van Messinek az öltözőn belül. Mert az ASZ egyébként azt írta, hogy a játékosok Xavit szeretnék. Xavi biztos, hogy nem fog jönni idén nyáron. Egy, kettő, abban sem vagyok biztos, hogy a játékosoknak kellene megmondania, hogy ki legyen az edző.
Ebben egyetértünk.
Még akár, hogyha ezt megszavazták demokratikus módon, és mit tudom én, 23 kerettagból 22. Tehát, hogy ennek nem feltétlenül így kellene.
Az is, csak a mi szakmánkat az is ritkán van, hogy ha van egy újság, aminek van egy tulajdonosa, mondjuk, akkor ott azért nem az újságírók szokták megválasztani általában a főszerkesztőt, hanem az a tulajdonosi döntés inkább. Lehet javaslattételi jog, de kinevezési jog nem.
Hát én egy újságnál dolgoztam életemben, úgyhogy ezt nem tudom annyira.
Hát te is pár főszerkesztő alatt ott, és még egyszer sem volt az, hogy ti választottátok volna meg.
Nem. Visszatérve a Barcelonára, szóval ugye a Messi befolyása az mindig is egy olyan kérdés volt, amit sokan azt mondják, hogy hát mindig az történik, amit ő akar, és hogy neki beleszólása van ebben az egészben, és nyilván, bár most itt a 8-2-nél azért nehéz, de általában azért a vereségeket ráhúzzák, nyilván a győzelmeket, diadalokat is valamilyen szinten ráhúzzák, de a The Athletic-en volt egy érdekes cikk, és helytag ezzel eléggé tele van a puttonya, hogy túlzottan nagy erőt
tulajdonítanak
neki, és hogy ez a vezetőségnek is kényelmes valamilyen szinten, hogy be tudnak bújni mögé, akár kimondatlanul, és akkor így bizonyos hibákra azt mondják, hogy na, ez azért van, mert Messi így vagy úgy, vagy az ő hibája, amellett, hogy a vezetőség nyilván próbál az ő kedvére tenni, amennyire ez csak lehetséges, hát ez nyilván a fizetésében is elég erőteljesen meglátszik, meg amikor azt mondom, a klub pénzügyi igazgatója azt mondta egy rádióadásban, hogy hát ezért nem kéne fél évente szerződést hosszabbítani a Messivel, akkor utána ez az úriember ez hamarosan távozott a posztjáról. De nem hiszem, hogy beleszólna. Nem hiszem, hogy döntő szava lenne az edző kiválasztásában, nem hiszem, hogy döntő szava lenne az átigazolásokban, hiszen ő elsősorban Neymart akarta tavaly nyáron, illetve Bartomeu volt oda Griezmannért, hát láthatjuk, hogy melyikük jött, illetve nagyon sokszor lehetett olvasni azt, hogy neki vannak ilyen-olyan jó argentin barátai, játékostársak, akiket nagyon szeretne a Barcelonánál, lásd Banega vagy Agüero, egyikük sem kötött ki a Barcelonában, miközben a 2015 óta elköltött 1 milliárd euróból azért lehetett volna.
Ez így van.
Ez egy nagyon Sőt, egyébként állítólag még olyan is volt, hogy edzésen ott bemutattak neki egy új igazolást, és ő teljesen meglepve fogadta, mert hogy nem tudott róla. Szóval nem azt mondom, hogy Messinek nincs befolyása arra, hogy mi történik a Barcelonánál, természetesen van. De ennek egy része az, hogy a vezetőség az ő szava nélkül is próbálja őt boldognak tartani, vagy lekenyerezni. Másrészt valahol egy bizonyos fokig, tehát egy egészséges mértékig nyilván kell is, hogy legyen befolyás egy ilyen nagyságú játékosnak. Mert azért az igazán világklasszis játékosok valamilyen szinten tisztában vannak a saját nagyságukkal is. És hogyha mondjuk úgy érzi, hogy a vezetőség csuklóztatja, akkor egy nyilatkozattal gyakorlatilag helyre tudja tenni a dolgokat.
Hát igen.
De Messi
annak azért van hitele.
De Messi állítólag nagyon nem szeret belefolyni ezekbe a dolgokba. Legalábbis a The Athletic cikk szerint ő úgy érzi, hogy a pénzügyi dolgokat azt a pénzügyi igazgató intézze el, az átigazolásokat a sportigazgató, ők meg koncentráljanak arra, hogy mi történik a pályán.
Ezzel egyet lehet érteni.
Most már az más kérdés, hogyha elmenne a Barcelonától, tegyük fel, játszunk egy kicsit, hát hova tudna menni? Tehát 700 millió euró a kivásárlási ára, ha jól emlékszem. Ezt nyilván nem fogja kifizetni senki. Túlván azt hiszem 70 millió euró a fizetése, hát azért azt mondom, hogy a legnagyobb klubok büdzséjét is eléggé.
Én azt gondolom, ez csak valami olyan klub fizetheti, akire most rászakadt a pénzezsák. Valami magántulajdonos személyében ennyi pénzt más nem. Tehát piaci alapon működő, piaci alapon gondolkodó és gazdálkodó klub ennyi pénzt nem fog kifizetni.
Hát itt ennek csak az a realitása, hogy jövőre lejár a szerződése, és akkor megy el valahova.
Igen. Én nagyon meglátjuk. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz ebből a Barcelona új építési fázisból. Azt meg tudjuk ígérni, hogy ezt majd az én nyomon követjük.
Hát így van, szerintem ez még gyakori témát szolgáltat majd nekünk, de aztán most jönnek a héten a BL elődöntők, Európa Liga döntő, aztán
lesz-e azonos nemzetbeli döntő, vagy nem?
Nem.
Én baromra szurkolok, hogy legyen.
Mindegy, hogy melyik?
Nem.
Értem.
Nem mindegy. De a realitás nyilván... Hát bár azt mondom, hogy szerintem a bookmakerek kicsit túllövik a PSG esélyt és alul a Lipcséjét, de ha a Lipcse tudja játszani azt a fajta tempót, és nem húzzák ki belőle a dugót, úgy, mint az Atalantából, akkor az egy nagyon érdekes meccs lehet a Paris Saint-Germain ellen. Én azt gondolom, hogy ha a Bayern nem ringatja el magát, vagy nem ringattatja el magát a 8-2 hatására, akkor azért annak a Lyonnak annak egy egyértelmű meccsnek kéne lennie. Nyilván nem azt mondom, hogy 8-2, vagy 10-4, vagy bármi ilyesmi, az egy két gólos Bayern győzelemnek kéne lennie legalább. De az is egy érdekes mérkőzés lehet, amennyiben a Lyon képes szinte hibátlanul védekezni.
Én már nem ismerek semmit mondani a Lyonról, annyira alulbecsültem őket, vagy hát nem is alulbecsültem őket, de nem éreztem.
De nézd, azért, hogyha ha megnézzük a két játékot, amit nyújtottak a Bayern, ugye a Barcelona, a Lyon a City ellen, a között van különbség. De az is biztos, hogy a Bayern azon a 8-2-n önmaga totális maximumán játszott. Szerintem ott azért nagyon sok följebb nem lehet. Jó, persze, lehet, nem kell öngólt ugrani, mert nem kell még egy gólt kapni, oké, persze lehet hibát találni, de összességében 90 percen keresztül szerintem ez a Bayern nem biztos, hogy tud jobban futballozni. Tehát valószínűleg abból jön vissza. Az a kérdés, hogy a Bayern, ha lejjebb ad, az, amit tud kezdeni a Lyon, de én pillanatnyilag nem látom azt, hogy ez francia házi döntő tudjon lenni. A németet inkább.
Persze.
Na, de azt hiszem, inkább szeretném, mint fogadni mernék rá.
Aha. Hát majd meglátjuk, ez majd a jövő heti adás vezérfonala.
Amikor már döntőn is túl leszünk.
Így van. Még az is lehet, hogy hosszú idő után olasz csapat európai kupát nyer az Inter személyében, de hát azért várjuk ki a végét, majd ezt is körbejárjuk. Jövő héten addig is jó szórakozást a mai meg a heti meccsekhez, meg aztán majd jó hétvégét nektek. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.